Imádsággal kezdjük meg testvérek az alkalmunkat. Boldogok vagyunk, Istenünk, hogy hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy mindenki boldog, aki lakozhat a te jelenlétedben, a te házadban, mert dicsérhet téged szüntelen. Jobb egy nap a te jelenlétedben, mint ezer máshol. Köszönjük, Istenünk, hogy a te közelséged az oly igen jó nekünk. Megvalljuk te előtted, hogy sok minden hajszoltság, gond, aggodalom, sok teher elválaszt tőled, a te békességedtől. Jöttünk hozzád, Urunk, hallottuk a hívásodat, hogy jöjjünk mindnyájan, akik megfáradtunk és meg vagyunk terhelve, és te megnyugvást adsz nekünk. Köszönjük, hogy te így minden szenvedőt, minden próbatételben lévőt hívsz magadhoz, hogy jöjjünk és pihenjünk meg egy kissé te veled, tanítványi közösségben. Köszönjük ezt az áldott csendet, köszönjük a te rendkívüli erődet, amivel itt közöttünk elvégzed azt, amit emberi szó, bölcsesség vagy erő nem tud elvégezni, hogy feloldozol bennünket, hogy letehetjük terheinket, hogy megújulhat lelkünk minden nap. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy most is megteszed ezt a csodát. Hálát adunk neked a te élő valóságodért. Köszönjük a kegyelemnek a mindenek felett álló hatalmáért, erejéért, hogy nagyobb mindennél a kegyelem. Kérünk téged, hadd tudjunk erre odafigyelni, hadd tudjunk ezzel betelni, és hadd tudjuk ezt továbbadni. Köszönjük, Istenünk, hogy ez a kegyelem mindent újjá tesz. Kérünk téged, hogy ígéreted szerint, most is ígéd által, te gyógyítsd meg a megtört szívűeket, és Urunk, a sebzett lelkűeket tedd újjá. Kérünk téged, hadd tudjuk letenni eléd mindazt, ami fáj, ami nehéz, és hadd tudjunk dicsőíteni téged, hadd tudjunk magasztalni téged. Kérünk téged így szent lelked és ígéd által jelenlétedben, most is hadd tudjunk örvendezni, szívből téged imádni, lélekben és igazságban. Így kérünk Jézus Krisztus nevében, hallgass meg kegyelmedből imádságunkat. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, a Dániel próféta könyve 6. fejezeténél nyithatjuk ki a Bibliánkat. Dániel próféta könyve 6. fejezete, és mind a 28 verset így olvashatjuk most. Dániel próféta könyve 6. fejezetének mind a 28 versét. Ki az, aki szép hangosan, esetleg szívesen felolvasná közöttünk, van valaki, aki szívesen felolvasná 6. fejezetet?
A hét Dárius felé elfoglalta az országot 67 esztendős korában. Dániel az oroszlánok belében. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek köré pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a király semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne, ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ügyet találni Dániel bevándorlására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ügyet, hogy bevárolhassuk ezt a Dániel, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dárius király örökké élj. Azt tanácsolják az ország főkormányzói, a felüljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzanak király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet aki 30 napon belül bármire török, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívül, ó király, azt mondják az oroszlánok vermében. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt a hivatot, hogy a védek és a feltárt megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó hivatot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogy az ezelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dániel, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és azt mondták a királyi rendeletre hivatkozva: ó király, nem írtad el alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, azt dobják az oroszlánok elmébe? A király így válaszolt: de igen, így van, a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak: a zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában háromszor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon döntött: hogyan segíthetne Dánielem? Napjuk tájig azon igyekezett, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és azt mondták neki: tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvények szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendel. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok belmébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek: a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették. A király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király palotájába ment, és bőtölve töltötte az éjszakát. Nőt sem engedett a magához, és kerülte őt az álom. Hajnal hasadáskor mindjárt töltelt a király, és sietve oda ment az oroszlánok vermihez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király: Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak: király, örökké ég! Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ők ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmire. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hit Istenében. Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok termébe. Míg a verem fenekére sem éltek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek: békességetek növekedjék! Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt és az oroszlánok harmadát. Ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dárius uralkodás alatt, és a perzsa a círus uralkodása alatt.
Köszönjük szépen még ehhez a Filippi levélnek a 4. részének a 7. és 8. versét is még olvashatjuk. és 6. és 7. versét, Filippi levél 4. részének 6. és 7. verse, de akár olvashatjuk a 4-től egészen a 9. versig. Ki az, aki szívesen felolvasnám? Filippi 4-től 9-ig.
Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Aki szelítségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért sem aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istenet.
Köszönjük szépen eddig Istennek az írott igéje. Hát olyan csodálatos így hallani a Szentírásból, hogy mit is jelent a békesség, az Isten békessége az életünkben, hogy mennyire más az Úr közelében, az Úrral való békességben élni, hiszen Isten erre teremtett, és Krisztusban erre váltott meg, hogy békességben éljünk, de van ennek egy nagy akadálya, és ezt mondja a Biblia, hogy a bűnösöknek nincs békességük. Tehát attól kezdve, hogy elszakadtunk Istentől, összetört ez a szép, tökéletes világ is benne, ami életünk, Isten képmása, ami szívünk is összetört, és a bűn halálra sebzett bennünket, és ezt mondja a Jeremiás próféta könyvében Isten, hogy halálos a te sebed, és gyógyíthatatlan a te zúzódásod, nincsen balzsam, nincsen orvosság, nincs, aki megítélje a te ügyedet, de én kigyógyítalak téged sebeiből, én bekötözöm a te sebeidet, és begyógyítom a te zúzódásaidat. Tehát van egy ilyen alapállapot, hogy gyógyíthatatlan az a seb, amit kaptunk Ádám és Éva bukása óta, Istennel szemben fellázadtunk, és halálra sebzett bennünket a bűn, rendkívül fáj, rendkívül nehéz ez számunkra, de Jézus Krisztusban Isten begyógyítja ezt a lelki sebet, ezt az összetört állapotot. Azt halljuk az igében, hogy nincs többé kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint, hanem lélek szerint élnek. Ki vádolná Isten választottait? Isten az, aki megigazít? Ki az, aki elítélne bennünket? Krisztus, aki az életét adta értünk? Tehát nincs többé vádolás, nincs többé a bűnnek ereje. Jézus Krisztus a kereszten megtörte a sátánnak az erejét, halálával legyőzte a halált, és megváltott bennünket örökre az Úr Jézus Krisztus, hogy békességünk legyen Istennel. Isten kegyelméből kiskorom óta hallom ezeket az igéket a Szentírásból, szüleim, nagyszüleim, a gyülekezet, és sok hívő testvéren keresztül hallottam a békességről, és nagyon jól ismertem ezeket az igéket, de amíg nem lett személyesé az életembe, addig nem tudtam ebben a békességben élni, nem tudtam ezen a békességen fáradozni, nem tudtam az életemet jó irányba vezetni, tehát így nagyon sok igét kaptam gyerekkoromtól kezdve, de nagyon fontos megérteni, testvérek, hogy az Isten békessége az a Krisztusnak az ajándék, az minden értelmet felülhalad. Ezt nem lehet megmagyarázni, ezt nem lehet valamihez hozzáködni, hogy ez biztos, hogy így van, úgy van megmagyarázni, és csak megtapasztalni lehet, nem lehet szavakba önteni, nem lehet elmondani, elmagyarázni, és csak megélni lehet, érezni lehet a szívünkben. Testvéremnek volt az érettsége, és én is hasonlóképpen ezt megtapasztaltam, amit elmondott, hogy a folyosón az összes osztálytársa nagyon izgult, hogy mi lesz, hogy sorra kerülnek, többen rágták a körmüket, és nyugodtan, békességgel ült a folyosón, egy világi gimnáziumban járt, és megkérdezték az osztálytársait, hogy te hogy tudsz így nyugodtan ülni? És mondta, hogy nekem békességem van Istentől. És ez a békesség, amit nem lehet megmagyarázni, ez az Isten ajándéka Jézus Krisztusban, ezt ő adja kegyelméből, ahogy letesszük a terheinket, letesszük az életünket Isten kezébe, akkor tapasztaljuk meg ezt a csodálatos békességet. Én is, amikor így gyermekként le tudtam tenni a terheimet, akkor lett valósággá az Isten békessége, hogy mit jelent az a békesség, addig mindig feszültségforrás voltam a testvéreim számára, szüleim számára, sokszor szomorúságot, fájdalmat okoztam, és egyszerűen nem tudtam, hogy hogyan lehet megváltozni. Próbáltam, gyakoroltam saját erőmből, nem fogok csúnyán beszélni többet, és egy napig bírtam ki, és este megint jött belőlem a kiabálás, a csúnya beszéd, és saját erőből nem tudtam megszabadulni. És hiába próbáltam visszatartani, és nem sikerült. És amikor oda vezettek az Úr Jézus Krisztushoz, hogy le lehet tenni ezeket a terheket, meg lehet vallani, akkor értem át, hogy ez a rendkívüli feszültség, ez a rendkívüli nyugtalanság, ez megszűnik, mert Jézus Krisztusnak átadhatom a terheimet. És amikor a lelkipásztorral imádkoztam, letettem a terheimet, akkor éreztem, hogy Isten valóságos az életemben, hogy Istennek a kegyelme mekkora erővel bír, és akkor megtisztult a szívem, megtisztultam a feszültségtől, a nyugtalanságtól, és hogy hazamentem, a testvérem csodálkozott, hogy most miért nem beszélek vele csúnyán, miért nem verekedünk, és mondtam, hogy Jézus Krisztusnak le tudtam tenni a terheimet. És azt mondta, hogy hát az ilyen jó dolog, ő is szeretné. És akkor este imádkoztunk, ő is átadta az életét az Úr Jézusnak, és aztán a kisebb testvéreink is, és olyan jó volt megtapasztalni, hogy milyen békesség költözött be a testvérek közé, hogy Jézus Krisztus lett az Úr, hogy nem a veszekedés, nem a verekedés, a kiabálás, a csúnya szavak, a gúnynevek egymás számára, hanem az, hogy milyen jó a békesség. És amíg Jézus Krisztus nincs ott a szívünkbe, életünkbe, addig ezt nem lehet megtapasztalni, addig ezt nem lehet tudni, hogy milyen jó a békesség, addig állandóan veszekedtünk, viszálykodtunk. Sajnos az a rossz öröm volt a szívünkben, hogyha valakinek fájdalmat tudtunk okozni gyerekkoromban egymásnak, akkor az egy olyan sikerélmény volt nagyon szomorú módon. És nem volt ebből jó, hanem mindig a visszavágás volt. Ha te így, akkor én úgy. És egyre rosszabb lett, és akkor már egymás fiókjait is kiborogattuk, és mindig kitaláltunk valamit, hogy majd én akkor többet visszaadok. És így történik a világban is a háború, hogy egyszerűen nem fordulnak oda Jézus Krisztushoz, egyre több lesz a feszültség, és egyre többet akarnak egymásnak fájdalmat okozni, és egyszerűen nincs vége, amíg a Krisztus kereszténél meg nem állnak, és azt nem mondják, hogy elég volt, és abba hagyom, hogy megbocsátok, és ezt látjuk Afrikában is, hogy ott, amikor egy-egy népről lemondott a világ, hogy olyan polgárháború van például Ugandában is, hogy itt már nem lesz többi világ, és Ugandában például bemenekültek az erdőkbe, és rendkívüli nagy szegénység volt, rendkívül nagy betegségek voltak az országban, és mindenki azt mondta, hogy többé nem lesz ország, és akkor az erdőkbe elkezdtek imádkozni az emberek, elkezdték keresni Istent, a Bibliát, az Úr Jézus Krisztust, és elkezdtek lassanként visszaszivárogni a településekre, és megszűnt a háború, és a gyilkosok elvállalták, hogy az özvegyeknek, árváknak gondviselőivé lesznek, és megbocsátottak egymásnak, és 2000-ben egy hatalmas nagy stadionban az ország vezetői imádkoztak, hogy Istenünk, eddig olyan gonoszul éltük az életünket, és kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk, és az ugandaiak a stadionban felkiáltottak, hogy ámen, ámen, veled akarjuk kezdeni az új évezőt, és Afrika egyik legjobban fejlődő országa lett, amiről lemondott a világ, hogy ebből nem lesz többé ország, hogy az Úr Jézus Krisztus újjáteremtett mindent, csodálatosan megújít ma is mindent, és megváltoztatja a történelmet, mert ő felette áll minden gonoszságnak, minden hamisságnak, és ami a legrosszabb, ami a legnehezebb, abból a legfőbb jót tudja kihozni, mert ilyen Istennek a hatalma, és a mi életünkben is, hogyha valamire nagyon nehezen gondolunk, hogy ez nagyon fáj, hogy ez nagyon nehéz, hogy ezt nem bírom tovább, hogy nem látom a végét, hogy mikor lesz már ennek vége, akkor gondoljunk arra, hogy az Úr Jézus Krisztus ebből a legnehezebből a legfőbb jót fogja kimunkálni az életünkben akkor is, ha most fáj, ha most sírunk, ha most nehéz, ha most küzdelmes, de meg fogjuk látni a végén, hogy az Úr a legfőbb jóra fogja fordítani életünkben a legnehezebb eseményeket is, a legnehezebb küzdelmeket is, a legnehezebb élethelyzeteket, bármi, ami az életünkben ér bennünket, azt tudhatjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden örök javukra van. Emberileg ezt megérteni sokszor nem tudjuk, sokszor úgy vagyunk, mint amikor a szőnyeget alulról látjuk, hogy nem látjuk az összefüggéseket, a szálak olyan bonyolultan mindenfelé mennek, de amikor felülről látjuk a szőnyeget, akkor olyan szépen látjuk egyben a virágokat, a mintákat, És így van a földi életünkben is, hogy van, hogy most nem értünk mindent, de majd a mennyből felülről, Isten szemszögéből látjuk, hogy ez is a javamat szolgálta, ezzel is közelebb volt Isten önmagához, ezzel is megújította az életemet. Tehát nagyon fontos ez a bizalom, az Úr kezébe való hagyatkozás, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod, és Dániel életében ezt látjuk, hogy egy nagyon nagy nyomorúságban nőtt fel, amikor fogságba kellett menni a népnek, mert elhagyták az Urat, és kiszolgáltatottakká váltak, és ezért a fogságban az emberek elcsüggettek, hogy nincsen remény, és akkor Dánielék elkezdték az igét komolyan venni, hogy ráépíteni fiatalon az életüket, és az Isten áldása volt rajtuk, hogy az Úr velük volt minden helyzetben. Ezt látjuk most a 6. fejezetben is, ez már a 7. nagy próbatétel Dánielnek az életébe, és barátainak életében, hogy élet-halál közelébe voltak sokszor, és újra Istenre bízta magát. Így tehát a mostani részben azt látjuk, hogy Dániel nagyon komolyan vette, amit Salamon király imádkozott, hogy Uram, ha a te néped bálványt fog imádni, és te messzi országba elviszed őket, de ahogy megtérnek és keresnek téged, megbánják a bűneiket, és rendszeresen imádkoznak Jeruzsálem felé, akkor Uram, könyörülj rajtuk, bocsáss meg az ő vétkeiket, és hozd haza őket. Jeremiás próféta által Isten megmondta, hogy 70 év lesz ez a fogság, és vissza fogom őket hozni, ahogy hozzám térnek. Tehát ez egy kulcsfontosságú volt Dániel életében az Istennel való kapcsolat, a hozzávaló imádkozás. Nagyon fontos, a Filippi levélben halljuk, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal könyörgéseitekben, imádságaitokban, háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Istennek békessége minden, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát nagyon fontos ezt megérteni, hogy a világ azt diktálja, hogy a rohanásnak van haszna az életedben, hogyha kapkodsz, ha sietsz, ha mindennel túlvállalod magad, az eltúlzott kötelességtudat, az eltúlzott rohanás, az eltúlzott feladatvállalás, és azt mondja Isten, a csendre lenne szükséged, hogy megálljál, mert amikor jön a próba, akkor innen jön az erő. Mert amikor jönnek az életedben a nehézségek, akkor a gyökérzetből jön majd a lelki csendességből a megtartó erő. A magvető példázatában olvassuk, hogy van, amelyik útfélre esik, van, amelyik köves talajra, van, amelyik tövisek közé is. Egyszerűen nincs gyökér és nincs gyümölcs. És ezért nagyon fontos tudni megállni, hogy ne rohanjunk, ne siessünk. Sajnos ez a Istentől elszakadt világ ilyen, hogy halmozzad, rohanjál, siessél, és valahol elveszted a lelkedet, és elveszted az örömödet, és elveszted az Istennel való mély békességet, elveszted az Úrral való bensőséges, meghitt kapcsolatot, mert állandóan a rohanással a sátán tönkre akar tenni, hogy abban van neked hasznod, hogyha minél többet hajtasz, és nincs megállás, és mi történik az ilyen eltúlzott kötelességtudattal, az ilyen eltúlzott feladatvállalással, hogy egyszerűen bűnné próbálja tenni a sátán az ember életében az elcsendesedést, a feltöltekezést. Azt mondja, hogy bűn neked megállni, bűn neked elcsendesedni. Miért hozol te áldozatot ezért? Hát neked nem látod, hogy milyen sok a feladatod? Nem látod, hogy mennyi kihívás van előtted? Hát miért akarsz te megállni? Egy hamis bűntudatot, egy gonosz lelkiismeretet, egy hamis lelkiismeret fordulást akar az emberekben kimunkálni, hogy te ne álljál meg, ne legyen időd. Hát lemaradsz, nem látod, hogy kevesebb leszel? Nem látod, hogy nem fogsz annyira jutni, mint a szomszéd, mint a testvéred, mint a körülötted élő, akiknek látod a Facebookon a családi életét, hogy neki már ez is van meg, az is van meg, ő már ezt is meg tudta engedni magának? És egyszerűen belehajszol az ördög ebbe, is elveszíti az ember a békességét, elveszíti az örömét, azt gondolja a sátán hazugsága által, hogy ő nem egy áldott ember, hogy neki csak ennyi van, és egyszerűen az ördög így becsapja, és egyszerűen, mivel hiányzik az igazi öröm, jönnek a szenvedélybetegségek, mert nem lehet ezt elbírni, ezt az állandó hajtást, nem lehet ezt fenntartani egészségesen, ezt az állandó rohanást, kapkodást, mivel a sátán becsapja az embert, hogy nincs időd megállni, nincs időd aludni, nincs időd pihenni, nincs időd imádkozni. Hát milyen haszon van neked, de próbálja a sátán becsapni az embereket, hogy hát mintha az imádság az nem lenne egy fontos dolog, hogy az mintha egy időtékozlás lenne, miközben abban van az erő, a hívő életnek, hogy az Úrral megbeszélünk mindent, hogy könyörgéseitekben, imádságaitokban kiöntitek a szíveteket Isten előtt. Tehát ebben van az áldás és az erő, hogy el tudunk csendesedni, hogy megállunk. Tehát ezt a hamis bűntudatkeltést és ezt a hamis lelkiismeret hódolást, amit a sátán próbál erővel, hatalommal tönkretenni az életünkbe, hogy neked nem szabad imádkozni, neked tilos megállni, neked tilos Istenhez fordulni, neked nem szabad megállni, miért csinálod? Hát elpusztulsz, mondták a mai 6. fejezetben is, amit hallottunk, hogy meg kell halni annak, aki máshoz mer imádkozni, mint a királyhoz, hogy nem lehet Istenhez fordulni. És így sajnos nagyon sokan fordulnak akkor aztán a túlköltekezésbe, fordulnak a szenvedélybetegségekbe, szerencsejátékba, fordulnak olyan dolgokban, hogy amit a család elől elrejtenek, titkos dolgokba mennek bele, alkohol, kábítószer vagy egyéb olyan dolgoknak a felmagasztalása, ami látszólag jó lenne, de mivel annyira túlzásba viszi, egyszerűen tönkreteszi a családját, tönkreteszi a kapcsolatait, tönkreteszi a saját életét. Bármiből tud a szívünk bármányt csinálni, Isten helyett, ha nem őt imádjuk. És látjuk a Márta és Mária ide közösségében, és amikor Jézus befogadták, akkor az Úr Jézusban egy hamis lelkiismeret hódolást akart a sátán elvégezni, hogy mintha az Úr Jézusnak nem lenne gondja az övére. Hát az Úr Jézus nem gondol a testre, hogy testben is vagyunk. Hát nem kellene a konyhában is dolgozni, hogy nem kellene ott is valakinek lenni? És az Úr Jézus azt mondja, hogy hát ez hamis lelkiismeret hódolás, ez hamis bűntudat, ez nem Istentől, ez nem a Szentlélek munkája, ez nem bűn megállni, elcsendesedni. Lehet az egész világ mondja, hogy miért jöttél el, miért hagytad ott, amit hátrahagytál, minek jöttél el, a sátán most is itt akarja a lelkiismeret hódolást végezni, ezt a hamis bűntudatot, ezt a gonosz lelkiismeretet, és ettől meg kell szabadulni. Hálás vagyok, hogy eljöttem, hálát adok az Úrnak, hogy itt lehetek a vele a testvéri közösségbe, mert ő maga hívott, hogy jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. És a sátán azt mondja, hogy erre neked nincs jogod, neked erre nincs lehetőséged, és te ezt nem teheted meg, és boldogok, akik ezt vállalják, de nekem van jogom, és van igém a Bibliában, hogy nekem van lehetőséged megállni, mert Isten azt mondja, hogy tartsunk mindig egy héten egy nyugalomnapot, és ez nem bűn, ez az Isten áldása, ez Isten ajándéka, a sabbat, a fellélegzés, a nyugalom napja, nem bűn a feltöltekezés, nem bűn az Istenben való öröm. Ez a sátán akarja ezeket bűnné tenni az életünkbe, de mi akkor is ragaszkodjunk Istenhez, hogy Uram, nekem fontos a veled való kapcsolat, nekem fontos az elcsendesedés. Lehet, hogy a családdal sok mindent lehetne csinálni vasárnap, bepótolni azt, amit a héten nem tudtunk, mindenféle kerti munkát, felújítást, festést, de az Úr azt mondja, hogy egy napot szenteljél nekem, az idődnek a hetedét, a feltöltekezésre. És akkor a családban megmondhatjuk, hogy lehet, hogy sok a házi feladat, gyerekek, de most megyünk a templomba, lehet, hogy ott a vendég, de őt is elhozzuk a templomba, hadd hallja ő is az Úr szavát a templomban. Tehát ez fontos, egy belső elköteleződés, egy meggyőződés, hogy nem bűn a feltöltekezés, nem bűn az, hogy kikapcsolódunk, hogy az Úrban új erőt kapunk. A sátánnak a hamis bűntudatkeltését le kell győzni bármilyen hatalommal is, külső vagy belső megtévesztéssel, próbálja ezt az életünkben kimunkálni. Nagyon fontos, hogy álljunk ellen, és örömünk legyen abban, hogy járhatunk templomba, örömünk legyen abban, hogy együtt lehetünk most is. Ne azon gondolkozzunk, hogy mennyi millió feladat van még otthon, hogy sietni kéne haza, hogy már ezzel is elmaradtam, milyen határidő is van, még ezt se tudtam hónapok óta megcsinálni, és még mennyi mosás, mennyi konyhai munka, mennyi feladat van még otthon, és a munkahelyen is még mennyi mindent kell csinálni. Nagyon fontos, hogy tudjuk ezt félretenni, Isten azt mondja, hogy jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kis kötelességet, feladatokat egy kicsit félretesszük, azért, hogy az Úrra tudjunk figyelni. Természetesen van olyan hivatás, mint a lelkészi hivatás, vagy az egészségügyi hivatás, amikor ezen a napon kell sokaknak helyt állni, munkálkodni, de az, hogyha legyen egy hétfői nap, vagy legyen egy keddi nap, amikor fel tud töltekezni, amikor el tud menni egy bibliaórára, hogyha éppen valaki be van osztva hivatása miatt ilyen napokon, legyen ideje arra, ha három műszakban is dolgozik valaki, és mondja, hogy nagyon nehezen tudja kipihenni magát, kell az áldozatot hozni arra, hogy mindent félretegyünk, mert mit mondott az Úr Jézus, hogy Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre volna szükség, valójában csak egyre. És Mária ezt a jó részt választotta, és senki el nem veheti tőle. Tehát azokat az igéket, amiket itt a csendességbe kapunk, senki el nem veheti, mert Istennél nincs nagyobb. Mit látunk a sátánnal szemben való harcban? Jézus azt mondta, hogy megvan írva, és a sátán elnémul. Tehát ez olyan fegyver, olyan kincs a Biblia, ami felé a sátán nem tudja emelni magát. Isten megmondta, és kész is, elnémul a sátán. Ez a megtévesztésnek a leleplezése, hogy a Biblia mit mond? Itt mond az Isten igéje, és elnémul a sátán, mert nem tudja felébe helyezni magát a Bibliának. Ez a legnagyobb kincsünk, hogy Isten szól hozzánk, és erre építhetjük az életünket. És nagyon fontos dolog, hogy tudjuk elmondani mindazt, ami bánt, mindazt, ami nehézség a munkahelyen, a családban, ezek az alkalmak, nagyon jó lehetőségek, hogy kijöntsük Isten előtt a szívünket, mert az imádság által nyerjük meg a csatákat. Jézus azt mondja, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, ne szálljatok szembe a gonoszszal, hanem jóval győzzétek le a rosszat, szeressétek ellenségeteket. Tehát van nekünk egy másfajta fegyverünk, mint a világ, amit csinál a könyökharcban, az agresszióban, az egymás bántásában, amikor gonosz dolgokat felmagasztalnak, ami Isten előtt utálatos. Isten azt mondja, hogy amit a világ fölmagasztal, az Isten előtt mind gyűlöletes. Tehát az egymásnak a bántása, sárga tiplása, a könyökharcok, nekem legyen igazam, és majd én megmutatom. Egyik testvérünk elmondta, hogy sajnos nem jól indult a házassága, feleségként ő akart lenni a család vezetője, és állandóan szeretett férjével veszekedett, és három kicsi gyerekük volt, 20 éves volt, és mindig azt akarta, hogy az ő akarata legyen meg is, és az autóvezetésnél, amikor tanuljuk, akkor az oktató mindig azt mondja, hogy ha baloldalról átnyúl a kezével, akkor engedjük el a kormányt, mert övé a felelősség az autóért. Nem szabad, hogy egyszerre ketten fogják a kormányt, mert akkor baleset történik. Tehát a tanulónak el kell engedni a kormányt, amikor az oktató átnyúl, mert a veszélyhelyzetben neki hirtelen pillanatok alatt kell cselekedni, hogy ne történjen baleset, mert övé a felelősség az autóért, ő rajta kérik számon. Hiába a tanuló ülött a kormány mögött, de az oktatója felelősség. És ilyen a házasságban is, hogy van valaki, aki felelős. Amikor Éva adott a tiltott gyümölcsből Ádámnak, akkor Isten nem azt kérdezte, hogy Éva, mit csináltál, hanem a felelőst kérdezte meg, hogy Ádám, mit tettél? Ez a te felelősséged, nem kellett volna beengedni a gonoszt a családba. Te vagy a felelős ezért. És ez a hívő testvérnő így nem nagyon tudta ezt megérteni, és odáig eljutott, hogy gyönyörű családi élete volt, hogy áldott gyermekei voltak, áldott férje, de a veszekedés miatt már amikor haza kellett menni a munkahelyre, azt mondta, mindig egy görcs jött a gyomrába, hogy már megint hazamegyek, már megint veszekedés lesz, és egyre nehezebb volt a hazaút, mindig szeretett volna túlórázni, maradni a munkahelyen, de egyszer csak el kellett ott elindulni a munkahelyről, és így egyik alkalommal annyira nem bírta már tovább a szervezet, hogy a munkahelyén a nap végén egyszer csak bevérzett a gyomra, mert már indulni kellett haza, és a mentő vitte el a kórházba ezt a 20 éves fiatal testvérünket, és akkor ott a kórházba letette, hogy Uram, én mindig azt akartam, hogy az én akaratom legyen, meg látod, hogy már nem bírom tovább ezt a veszekedést, ezt a feszültséget, bocsáss meg nekem, hogy ennyire erős akaratú vagyok, és segíts, hogy le tudjam tenni az életemet a te kezedbe, hogy ne legyen mindig veszekedés otthon. És azt mondta ez a hívő testvérnő, hogy begyógyult a sebe a gyomrába, és nem volt többé gyomorfájdalma, már 50-valahány éves, és azt mondta, hogy azóta egyszer sem jött elő ez a gyomor problémája. Isten megszabadította, mert ott a kórházban elvégezte a szívében az Úr, hogy le tudta tenni, hogy ne legyen olyan erős akarat, hogy nem mindig az ő akarata legyen meg, és mondta, hogy nem volt könnyű, továbbiakban is voltak nehéz helyzetek, nehéz döntések, de már sokkal könnyebb volt, hogy mindent rá tudod bízni Istenre, hogy ne az ő akarata legyen meg, hanem mindig az Istené. És így nagyon sokszor, ha nem vagyunk helyünkön, ha nem azt csináljuk, ami a mi feladatunk, mi felelősségünk, ha éppen valami más csinálunk, és nem azt, amit Isten vár tőlünk, akkor nincs békesség, és akkor nincs áldás az életünkön, akkor csak gyűlik a feszültség, és lenne mit megbeszélni az Úrral, lenne mit letenni, csak nem akarunk megállni, nem akarjuk elengedni, és ilyenkor egyre nő a teher, és azért vannak ezek a csendességek, ha nem állunk meg, akkor Isten állít meg bennünket, sokszor egy betegség, vagy valami gond által, Megállít az Úr, hogy csendesedjünk el, és tudjuk meg, hogy ő az Isten, és bízzuk rá az életünket, és akkor ő felmagasztaltatik az életünkben, megmutatja az ő hatalmát. Így nagyon fontos dolog, hogy legyen időnk a csendességre, legyen időnk az Úrral való közösségre, mert ebből jönnek a győzelmek. Gondoljunk a Mózes és Józsué történetére, amikor az amálekiták megtámadták Isten népét, akkor Mózes idős emberként már nem tudott harcolni. És úgy gondolnánk, hogy mintha ő nem tudna sokat tenni. De azt látjuk, hogy felment a hegyre, és idős testvérek tessenek ezt látni, hogy nincsen befejezve a szolgálat. Nálunk, amikor most volt a presbiter választás, akkor a hívő idős testvérek mondták, hogy elnézést kérnek, de ők már nem tudnak olyan lelkesen, olyan sokat tenni, mint amikor hitre jutottak. Évtizedek óta szolgálják az Urat, és így a gyülekezet vezető választáskor, akkor megkerestük őket, akkor mondták, hogy ők vissza szeretnének lépni, már nem olyan az egészségük, nem tudnak annyit tenni, mint fiatalkorukban, szeretnék abba hagyni a gyülekezet vezetését. És mondtuk nekik könyörögve, kérve Isten segítségével, hogy hát nekünk nagy szükségünk van az önök tanácsára, tessenek csak nyugodtan maradni, majd mi mindent megcsinálunk, mi fiatalabbak is. Ne tessenek otthagyni a gyülekezet vezetését, mert az önök imádságaira, az önök meglátásaira, nekünk nagy szükségünk van az idős hívő testvérek tanácsára, és lehet, hogy mi fiatalon ezer kört lefutunk, miközben egy idős ember már tudja a megoldást, és nekünk ez nagy szükség, hogy az idős emberek ott legyenek, és tanácsoljanak, és imádkozzanak fontos ügyekért, és átlássák a gyülekezet dolgait, hogy éppen miért kell imádkozni, és így hála Istennek elfogadták, hogy még 80 évesen is vállaltak még 6 éve, de azzal feltétele, hogy az Úr engedi, az Úr akar és élünk, akkor még ezt a következő 6 évet is vállaljuk. És úgy örültünk, hogy ott maradtak ezek az áldott hívő emberek, akik szégyelték magukat, hogy már nem tudnak annyit tenni, de testvérek, azt olvassuk a Bibliából, hogy nincs vége a küldetésnek. Amíg tart a földi életünk, az idős testvérek imádsága 72. Zsoltárban így hangzik, hogy Uram, tarts meg engemet, hogy hirdessem a te hűségedet és dicséretedet a következő nemzedékeknek. Tehát az idős testvéreknek is nagyon fontos szolgálat, az imádság, az Isten hűségének a hirdetése, hogy gyermekem, unokám, szomszédom, én már ezt megharcoltam, látod engem, az Úr átsegített azon a nehezen, téged is átfog, hogy az időseknek ez egy nagyon fontos feladat, hogy hirdessék az Úr hűségét a következő nemzedéknek, mert nagyon sokszor kilátástalan, tanástalan helyzetben vannak a fiatalok is, nem tudják, hogy hogyan tovább, nem tudnak dönteni, és annyira nagy szükség van egy lelki szülőre, egy lelki anyukára, egy lelki édesapára, akinek elmondhatja vívódásait, hogy e között kell választani, merre menjen, vállaljon még valamit, legyen még egy szakmája, diplomája, mi legyen a továbbiakban, ilyen kihívás, ilyen nehézségekkel küzd, nem tudja, hogy megoldani, és olyan jó, hogy egy idős testvérnek ezeket a gyakorlati nehézségeket elmondani, és már megkönnyebbült, hogy valakinek elmondhatta, és idős testvér tanácsolhatja, imádkozhat érte, és nagy szükség van erre. Így tehát Mózes felment a hegyre, és felemelte a kezeit, és imádkozott. És azt olvassuk, hogy amikor Mózes emelte a kezeit, Izrael volt az erősebb, és amikor elfáradt, letette a kezeit, akkor pedig az ellenség volt az erősebb. Tehát nagyon fontos dolog, hogy nem szabad abba hagyni az imádkozást, bármennyire is tiltja a világ, hogy neked a lelki életre nincs idő, mert haszonelvű világban élünk, minél többet kell keresned, és minél többet kell költened, így lehet fenntartanod a gazdaságot, így lehet mindent így akkor fejleszteni, ha te minél többet költesz, és minél többet keresel, és egyszerűen nincs megállás sokszor, hogy nincs mértéklétesség, és egyszerűen elvész a békesség, mert az anyagi haszon válik az első helyen. És azt mondja az Úr Jézus, hogy mit ér, ha valaki az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van, mert azt mondta a gazdag ember, hogy sok javam van, sok éve félretéve, nem kell dolgoznom már, itt van a sok gabona, nagyobb csűröket építek, és akkor most már egyél így áll lelkem, vigadozzál, szórakozzál, nem kell most már semmit, mert most már így nekem van elég vagyonom. Közben a szolgálat pedig az egy élethivatás, hogy Isten hív, hogy segítsük a rászorulókat, mint Zákeus tette, vagyona felét a szegények szolgálatára szánta bevételeit, és ezt látjuk a 1800-as évek elején, amikor William Colgate New Yorkba érkezett, és azt mondta, hogy Istenem, ha adsz nekem valamit, akkor én a tizedét neked adom. És William Colgate így a szappangyáros eleinte a bevételének a tizedét az Úrnak odaadta mindig, és egyszerűen azt látta, hogy Isten többet ad neki, mint amire szüksége van. Azt mondta az Úrnak, hogy Uram, én kevesebből is megélek, nekem nincs szüksége mekkora pénzvagyonra, és neked adom a 20%-át a bevételemnek. Az Úr még többet rábízott William Colgate-ra, és így Colgate pedig még többet kapott az Úrtól, és így ezt mondta Colgate, hogy Uram, most még többet adtál, én szerényen meg tudok élni. Nekem ennyi pénzre nincsen szükségem, a 30%-át felajánlom a bevételemnek, Uram, neked. És még többet kapott az Úrtól, és eljutott odáig, hogy a bevételének 50%-át William Colgate felajánlotta az Úrnak, teológiát épített, misszionáriusokat támogatott, templomépítéseket segített, New Yorknak az egyik leggazdagabb embere lett, de az egyik legszerényebb is, mert egyszerű szerény körülmények között is boldogan élt, mert megtapasztalta, hogy neki a kevés is elég, neki nincs szükség annyira, mint amennyi pénze van, és ezért az Úr szolgálatába fektette be, mert azt tapasztalta, hogy az Úr adta, és ezért legyen az övé, és az ő dicsőségét szolgálja. És így Isten megáldotta William Colgate-ot, hogy azóta is nagy példakép lett a világon, hogy az Úrnak odaadni, oda szentelni életünket, az egy csodálatos dolog is, a megelégedettség, az Úr ajándéka az életünkben, a kegyesség, a megelégedéssel. Pál apostol mondja, hogy tudok szűkölködni, tudok bővölködni, és mindenben fel vagyok avatva, meg vagyok tanítva, megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek, ha éhezek, ha bőven van ennivaló, mindenért hálás vagyok is, és ezért nagyon fontos dolog, hogy minden rossznak a gyökere, a pénz szerelme, amely után sóvárogva némelyek elszakadtak a hittől, és sok fájdalommal átszegezték magukat. Tehát nagyon fontos dolog, hogy lássuk meg, hogy mi az, ami elég az életünkbe, és legyünk hálásak érte, és ha többet ad az Úr, mint amire szükségünk van, ne tékozoljuk el, hanem szálljuk oda az Úr szolgálatára, Uram, kinek segíthetek ezzel? Debrecenben van egy hívő fogorvos házas pár, és így ez a hívő fogorvos házas pár Istentől nagyon sok áldást kapott, hitre jutottak fiatalon, imádsággal kezdték a házas életüket és közös életüket, hogy mindent az Úr szerint akarnak, gyermeknevelést, pénzügyi beosztást, és ezek a fiatalok azt tették észre, hogy fogorvosi fizetésükből többet kapnak, mint amire szükségük van, mint amit szükséges költeniük az életben. És elkezdtek imádkozni, hogy Urunk, több pénzt adtál, mint amire szükségünk van, mutasd meg, hogy kit segíthetünk. És a gyülekezetünk területén egy édesanyja, akinek 6 gyermeke adatott férjével, így boldogan éltek már, úgy van az első fiú utána 5 lány következik is, hát még tervezték, az édesapa mondta, hogy szeretne még fiúkat, hát csak egy fiú van, és hogy legyen még több fiú, és a 6 gyermek után várták a többit, és 10 hónapos volt a legkisebb, amikor sajnos egy évvel ezelőtt októberben egy vérrög felment a szívére az édesapának, és kihívták a mentőt, és nem tudtak rajta segíteni, és az édesanyja ott maradt a 10 hónapos kisbabával, és a kis, néhány éves kisgyerekekkel, és nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és így egyszer csak felhívott a fogorvos, hogy mi azért imádkozunk, hogy valakit szeretnénk támogatni, és havonta 100.000 forinttal szeretnénk ezt a családot támogatni, és annyira hálásak voltunk az Úrnak, hogy mi imádkoztunk ezért a családért, és valakinek a szívét már elkészítette az Úr, hogy ők már régóta imádkoztak ezért, hogy ők szeretnének valakit segíteni, mert többet kapnak az Úrtól, mint amire szükségük van, és így havonta 100.000 forinttal segítik ezt a szegény édesanyát, aki 6 pici gyerekkel egyedül maradt otthon, és az Úr vigasztalja és erősíti, és olyan jó látni, hogy hetente, 2 hetente megyünk hozzá, hogy az Úr mennyi erőt ad neki, és mennyi áldást, és mennyi sokan mennek, segítenek. Van, aki bojlert hozott neki, mert még félig van kész a házuk, és szerették volna befejezni, és sok összefogásra, hogy nagyon sokan örömet találnak, hogy segítsenek. Például van egy hívő gyülekezeti tagunk, akik a Fundamentálnál ilyen csoportvezető, és a munkatársakkal megbeszélt, hogy rendszeresen gyűjtenek tartós élelmiszert, rendszeresen gyűjtenek valamit, amit odaadhatnak, és úgy örülök, hogy nem feledkeznek meg a szegényekről, hogy ott a munkahelyen is rendszeresen gyűjtenek és jótékonykodnak, mert az Úr megáldotta őket, és többjük van, mint amire szükségük van. És így nagyon fontos dolog tehát, hogy az imádság az nagyon fontos dolog, hogy imádkozzunk, és az Úr csodákat fog tenni az imádságok által. Tehát Mózes is, amikor felemelte a kezeit, akkor Isten népe volt az erősebb, és erre nem szabad sajnálni az időt és az erőt. Segítsük egymást az imai életben, bátorítsuk egymást, hogy ne hagyják abba az imádkozást, mert akkor vagyunk erősek, ha az Úrral mindent meg tudunk osztani, ha el tudjuk mondani, és két oldalról támogatták az imádkozó Mózeset, Áron és Úr, Mózes és így legyőzte az ellenséget, Istennek a népe, lent a fiatalok így tudtak győzni, hogy az idősek imádkoztak, és ez nagyon fontos dolog, hogy így vannak, akik ott vannak a küzdelmekben, a frontvonalban, vannak, akiknek az imádság szolgálata adati. Nagyon fontos, hogy mindig végezzük azt, amit Isten ránk bíz, ezt a csodálatos szolgálatot. És lehetnek családi konfliktusok is, amiket egyedül imádsággal tudunk megoldani. Gondoljunk Annára és Penninára, hogy egy férfinek két felesége volt, és az első feleségétől, akit nagyon szeretett, nem született gyermeke, és a másik feleségétől több gyermek született, és így Pennina mindig bántotta Annát, így a meddőségi központban azt mondják, hogy a stressz az egyik legfőbb oka annak, hogy valakinek nem születik gyermek, mert a stressz miatt olyan hormonális változások állnak be a szervezetbe, ami alkalmatlanná teszi a gyermekáldásra, és ahelyett, hogy Pennina gyógyította volna a stresszből, ahelyett, hogy békességet munkált volna Annának az életébe, azt látjuk, hogy rendszeresen gyötörte. És nem is akárhol, hanem a gyülekezetben, a templomban, Isten házában, amikor az emberek összegyűlnek szeretett vendégségre, és valaki beszól, hogy te, hát te még nem is ettél semmit, vagy te ennyit ettél, vagy stb. És amikor az Isten elkészíti a bizalomépítő alkalmakat, és a sátán ott megjelenik, és bizalomtörést hoz végre, az a legkellemetlenebb dolog, amikor az ember várná, hogy na most akkor itt véget ér a veszélyérzetem, kicsit kikapcsolódok, feltöltekezek, na most jó lesz, most épülni fognak a kapcsolatok az Istennel és egymással, és megjelenik az ördög, és valamit tönkre akar tenni egy bizalomtöréssel, hogy na most akkor itt te akkor nem teszel boldog. És ez nagyon fontos, hogy vegyük észre, hogy nem Penninával volt a baj, hanem itt a sátánnal van a baj, hogy a sátán megtévesztette őt, tehát nekünk nem test és vérelem a hadakozásunk, nem a körülöttünk lévő emberekkel kell nekünk hadakozni, hanem ott belül az Úrral kell ezt megharcolnunk, ahogy Anna is tette, és akkor lesz békesség. És van egy ilyen mondás, hogy a töredezettet lehet törni, és azt mondja Isten a Bibliában, hogy olyanná teszem az arcodat, mint a gyémánt, hogy törhetetlenné tud tenni az Úr. És mi történt annál, hogy Anna szomorú volt, hogy nincsen gyermeke. És ezért lehetett törni őt, és ezért lehetett bántani őt. És lehet, hogy vannak itt közöttünk, akinek vannak gyenge pontja, ami fáj neki, ami szomorú, és ott támadja az ördög. Neked ez a gyenge pontod, na most itt adok neked. Még jobban fájjon a seb, még nagyobb fájdalmat okozok neked, mert neked itt van a problémád, mert neked ezzel kell küzdened napról napra. Van, akinek a cukorbetegséget volt nagyon nehéz elfogadni Isten kezéből. Állandóan lázadt Isten, hogy én miért lettem beteg, amikor hívő vagyok? És miért van ez az én életemben, és akkor a békesség, amikor el tudta fogadni Isten kezéből a cukorbetegséget, és akkor már sátán nem tudta támadni, mert elengedte, mert letette Isten kezéből, hanem te tudod, miért lettem cukorbeteg is, és a te kezedbe teszem. Lehet ezzel is te a javamat, azt munkált, hogy még jobban átbízzam magamat. És van egy orvos Debrecenben, nem tudom, tetszenek-e ismerni, pici korában cukorbeteg lett, és többször került a halál közelébe, mert nem találtak rá időben, amikor rosszul lett ez a fiatal gyermek. Nagy Alíznak hívják, doktor Nagy Alíza, a klinika, és ott az orvosi egyetemen a vezetője a rehabilitációs osztálynak, és 70 év körül van, de mindenki azt mondja róla, hogy azt a hívő tüzet, amit láttak benne fiatal korában, még 70 évesen is ott van az életében. Az az átadott élet, hogy a dr. Nagy Alíza Debrecennek a missziójának a zászlóhívője, hogy pici kora volt a cukorbeteg lett, és az a betegségük benne azt munkált, hogy mindig Istenre bízza magát. Hogy hiába van nagy tekintély, és több orvosi diplomája van, belgyógyász és sokféle egyéb diplomája van, de olyan egyszerű és olyan alázatos, hogy mindenki mehet hozzá, és sokan mondják, hogy az orvosi pályán mennyire ki lehet égni, és mennyire el lehet durvulni, és mennyire keményé tud válni az ember, és azt látják erről az orvostól, dr. Nagy Alízról, erről a hívőasszonyról, református testvérünkről, hogy ő az Úr Jézus Krisztusnak lángoló gyermeke, még 70 évesen is, és annyira az első, hogy az Úr Jézus mit akar az életébe. és az osztályán is, a betegek között is ezt a szeretetet viszi évtizedek óta, és bárhol van misszió, mindig ott van, és mindig szervezi misszionáriusok beszámolóját, nagyon sok munkát végez így a testvérével, családjával együtt, és így Isten megáldja az életét. Tehát testvérek, Isten a javunkat munkája, van valami próbatétel, engedjük el, és nem mondjuk azt, hogy most ez lázadok, és akkor én ezzel nem értek egyet. A békességnek egy nagyon fontos feltétele, hogy rábízzuk életünket Isten akaratára, hogy Uram, ezt én nem így akartam, nem így gondoltam, nem így terveztem, nem így szerettem volna, de legyen meg a Te akaratod, mert Te tudod, hogy nekem mi a jó. És sokan mondják, hogy az időjárás ezért nem jó, azért nem jó. Milyen rossz lenne, hogyha mi irányítanánk az időjárást, emberek, hogy valaki ezt mondja, valaki azt mondja, és akkor nem lenne rendesen mindaz, amire szükség van. Tehát nagyon fontos dolog, hogy Isten mindannyiunk életébe ki akarja munkálni, rábízzuk magunkat, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha fáj, akkor is, ha valami küzdelmes az életünkben, hogy Uram, én ezt nem értem, hogy miért történik. Rábízzuk is elengedni, és akkor lesz békesség, hogy Uram, ezzel is magadhoz vonsz közel, hogy tiéd leszek. És ezt látjuk tehát Annának, Penina életében is, hogy Annának nagyon fájt, hogy nincsen gyermek. És addig tudták törni őt, amíg ezt le nem tudta tenni az Úr kezébe. Addig tudták fájdalmakat okozni neki is, és még a templomban is, még az Isten tiszteleten is, a szeretet vendégségen is, az együttlétek alkalmával is lehetett, mert neki volt egy ilyen nyitott sebe, és nem volt bekötözve, és ezért lehetett ott megsérteni. És testvérek, nagyon fontos dolog, hogyha sértődékenyek vagyunk, akkor van az életünkben olyan rész, amit még nem adtunk át az Úrnak. Nagyon sokszor megbánthatnak, megsérthetnek, de ha ezt le tudjuk tenni az Úr kezébe, akkor lepereg rólunk. Egyik testvérünkkel mentünk most Isten tiszteletre nem régen, és végig az úton panaszkodott, hogy mit mondtak a sógornőnek, hogy hogy fenyegették meg. Mondom, mit mond a Zsoltár? Az én szám az Úr dicséretével van tele. Mondom, hogy Dávid király mindig kiöntötte a szívét az Úr előtt, és amikor elmondta a panaszait az Úrnak, azt mondta, hogy de az én szám az Úr dicséretével van tele. Mit mondtak az ellenségeim? Hogy megölnek. Mit mondtak az én ellenfeleim? Hogy elbuktatnak. Mit mondtak róla? Uram, te hallottad, de az én szám az Úr dicséretével van tele. Tehát, ha kiöntjük az Úr előtt a szívünket, akkor megtelik a szánk az Úr dicséretével. Tehát ne a panasz uralkodjon bennünk, ne a keserűség, ne az állandó szorongás, hogy jaj, hogy lesz, mint lesz ez, hanem Istenre bízzuk, hogy de az én szám az Úr dicséretével van tele. És hogy elmondtam neki ezt az igét hívő testvérnőnek, hogy elpanaszolta nagyon keserűen, hogy fenyegették meg, hogy miket mondanak évek óta, hogy bántják őt a sógörnék. Mondom, hogy testvérem, az van Bibliában, hogy ha kiöntjük a szívünket, akkor az Úr dicséretével legyen tele a szám. Olyan békességgel mentünk tovább az úton is, megértette, hogy ezt el kell engedni, hogy leperegjen róla, hogy ezt mondták róla, így fenyegetik meg őt, ezt teszik, azt teszik, de az Úr dicséretével legyen tele a szám. És olyan csendben és olyan jó örömmel mentünk tovább az úton az Isten tiszteletre, hogy mire odaértünk már, teljes békességgel voltunk, és úgy örültem neki, hogy megértette ez az idős testvérnő, hogy nekünk az Úr dicséretével legyen tele a szám, hogy lehet, hogy bántanak, lehet, hogy csúnyán beszélnek velünk, fenyegetnek bennünket, el akarnak buktatni is, perelni akarnak velünk különböző dolgokért, de az én szám az Úr dicséretével van tele. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ne engedjük, hogy az Úrral való kapcsolatunkat bármi is megakadályozza, öntsük ki a szívünket az Úr előtt. Így Anna bement a templomba, kiöntötte a szívét az Úr előtt, hogy Uram, te látod, mennyire fáj ez nekem, te látod, hogy nem tudom feldolgozni, nincsen gyermekáldás, és kérlek, Uram, legyen meg a te akaratod, ha te nekem adsz egy gyermeket, én neked szentelem. És ezt le tudta tenni az Úr kezébe, és azt olvassuk, hogy már nem sír többet. Az imádságon, amikor felkelt Éli főpap, beszélgetett vele, az Úr meghallgatja az imádságokat, és ahogy visszament, már nem volt szomorú, nem történt még akkor semmi sem, de letette a terhét, és már ez mind elég volt. Tehát nagyon fontos, testvérek, hogy az imádságban, a csatában ott dől el minden, ahogy a Getsemáné kertjében Jézus el tudta fogadni a keserű poharat, és úgy indult végig a szenvedések útján. Nagyon fontos dolog, hogy az imádságban tudjuk mi is elfogadni a próbákat, letenni a terheket, és akkor már nem tudnak törni, akkor már nem, ezt az Úr kezébe tettem, és ott már nem tud senki belenyúlni, mert az Úrra bíztam is, és most már nem sírok és nem szomorkodok, mert az Úr tudja, mert nála letettem. Ő nála vannak az anyagi gondok, hitelproblémák, az egészségi problémák, családi problémák, konfliktusok, az ő kezébe letesszük a munkahelyi aggodalmakat, bizonytalanságokat, bármi jövővel kapcsolatos dolgokat, Az Úrra bízok, és ott van a legjobb hely, és nekem békességem van, mert az Úrnál van letéve. Tehát nagyon fontos, hogy ne hagyjuk abba az imádságot, mert csodák történnek, és így Annának lett békessége, és lett gyermekáldás, és még többet is kapott az Úrtól, mert le tudta tenni a próbatételeket az Úr kezébe. És így nagyon fontos, hogy engedjük el, ha az Úr valami próbát akar az életünkben, valami jót kimunkálni. Például egy házaspár elmondta, hogy nem adatott nekik gyermekáldás, és Isten kimunkálta bennük, hogy fogadjanak örökbe egy gyermeket. És amikor ezt az Úr kimunkálta, mert nagyon sok gyermekkel nincs, aki törődjön, és amikor eldőlt a szívükbe, hogy örökbe fogadnak egy gyermeket, Isten gyermekáldással ajándékozta meg őket, mert az Úr ezt akarta a hívő házaspárral kimunkálni, hogy törődjenek olyan gyerekkel is, akiről a világ lemondott. Lemondtak a szülei, lemondott mindenki róla, de a hívők nem mondjanak le az ilyen gyerekekről, akiknek nincs apjuk meg anyjuk. És ez a gyermek oda került a hívő házaspárhoz, és együtt nőtt a két gyermek, a saját gyermek, és még született utána négy gyermek, mert az Úr ezt akarta elvégezni bennük, hogy valakit még magukhoz vegyenek, és így több gyermeket nevelhetnek Isten kegyelméből. Tehát nagyon fontos, hogy Isten titkai az, ami a mi életünkben, amit ki akar munkálni, ezt bízzuk rá, ugyan nem tudom, nem értem, de rád bízom, hogy hogy fogod ebből a legjobbat kihozni, mert Istennek nem akadály az oroszlánok verme. Az ellenség úgy gondolja, hogy véghez viszi a tervét, és el akar pusztítani bennünket a gondokkal, a bajokkal, a terhekkel, de az Istennek nem akadály. Az ellenség nevet, hogy véghez viszi, bánt bennünket, elpusztít, halálba visz bennünket, de egyszerűen Isten számára ez nem akadály ezek a nehézségek. És ő be tudta zárni az oroszlánok száját, és számára nincsen olyan nehézség, amit ne tudna megoldani. Mert Isten számára nincs lehetetlen helyzet. És így nagyon fontos dolog, hogy Isten ezt akarja munkálni, hogy hadd tudjuk teljesen minden neki átadni, amikor oroszlánok vermébe vagyunk, amikor tüzes kemencébe vagyunk, amikor vannak az élethelyzetünkben olyan, amikor nincsen visszaút látszólag, és nincs kiút, akkor az Úrra bízni magunkat. És Dániel nem mondta a maga igazát, hogy de én nem így gondolom, de én nem, hogy nem harcolt, hanem rábízta Isten, hogy Úr Jézus is csendben volt, nem fenyegetőzött, nem mondta vissza, amit vele csináltak, hanem rábízta Istenre, és Isten a legnagyobb szabadítással szabadította ki az ő fiát, hogy feltámasztotta a halálból. És nagyon fontos, hogy rábízzuk a nehézségeket. Gyülekezeti életünkben mindig nagyon nehéz, amikor kisgyermeket vagy fiatalt temetünk, az mindig egy nagyon nagy próbatétel a gyülekezet életében, és mindig úgy megrázza az egész gyülekezetet. Volt olyan is Debrecenben, hogy édesapád gyermekével temettem, és ez is egy nehéz helyzet volt, és sok ilyen baleset vagy egyéb dolog történik, ami nagyon nehéz feldolgozni. És elég fiatal testvérünk a temetésén, 2 éves kislánya is ott volt a temetésén, és a két ének között kint a sírnál a kislány is akart énekelni valamit, hát ő is tud valamit énekelni, ez a 2 éves kislány, és ezt énekelte, hogy amit tudott egyedül, mert más éneket nem tudott, ezt hallotta többször család, amíg 2 éves volt, ezt énekelte a két ének közötti csendben, hogy boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, édesapa, boldog szülinapot. És annyira szólt az Isten ezen a 2 éves kislányon keresztül, hogy ezt énekelte a két ének közötti csendben, hogy egy új élet kezdődött az édesapának, hogy elengedjük őt, hogy az Úr tudja, hogy miért történt ez, ő tudja, hogy miért ment ilyen fiatalon el ez a fiatal, és így ő rá bízzuk is. És ez a kislányon keresztül Isten mondta, hogy egy új testet kap most, hogy a mennyei születésnek a napja, hogy egy olyan lesz, mint az angyal, és így már nem lesz ott többé fájdalom, és nagymamám is mindig mondta, hogy ha elmegyek, akkor ne sírjatok, mert én jó helyre megyek, és ott nekem sokkal jobb lesz, és ne szomorkodjatok, ne sírjatok, mindig mondta nagymamám is, így az ő temetése is egy nagyon áldott evangelizáció volt, és mindenki csodálkozott, hogy nem szomorúak az emberek, hanem hálás szívűek az ő életéért, és valóban lehet így is elmenni, hogy Istenre bízzuk ezt, hogy az ő kezében legyen meg az ő akarat, ami életünk ideje az ő kezében van, és ő rá bízzuk mindent, hogy legyen meg az ő akarata, és ő vigasztal, megsebez, de be is kötöz, keze összezúz, de be is gyógyít. És így nagyon fontos dolog, hogy az Úrra bízunk mindent, hogy legyen meg az ő akarata, az ő békessége így tud uralkodni a szívünkbe, és az Isten tervét nem tudja megakadályozni a gonosz. Tehát bármit is tervez a sátán, bármit is akar végezni, és nevet a sátán, és azt mondja Jézus, hogy ti ne féljetek. Amikor látjátok az utolsó idők jeleit, ne féljetek, hanem emeljétek fel fejeteket, és lássátok meg, hogy közel van a ti megváltásotok, az Úr Jézus eljövetele. Tehát a világ azt látjuk, hogy Jézus mondja, hogy holtra válik annak sejtésétől, ami jön erre a világra. Tehát egyre jobban már látják, hogy minden beteljesedik, ami a Szentírásban van, és szinte holtra válnak attól, amit sejtenek, hogy jönni fog. De azt mondja Jézus, hogy ti ne féljetek, nektek legyen békességetek, mert az Isten békessége az minden értelmet felülhalad, és megőrzi szívünket Krisztus Jézusban. Ez az Isten békessége, amit nem lehet megmagyarázni, és ő ajándékba adja az Isten ezt a békességet, ezt a teljességet, hogy az ő jelenléte elég, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Tehát Jézus Krisztus nagyobb, és meg tud tartani a legnehezebb körülmények között is. Egyszer a mártírokról láttuk azt a bemutatást, hogy amikor mágiára kellett menni, előtte próbálták a gyertya felett tartani a kezüket, és mondták, hogy jó, ezt nem bírjuk, ezt nem fogjuk kibírni. Tehát akkor még nem kapták meg azt az erőt, de amikor oda kerültek a mágiára, megkapták az erőt, és énekeltek, és mindenki csodálkozott a pogányok közül, hogy a keresztények ott a mágián Isten dicsőítik, és nem szomorúak, mert abban a pillanatban megkapták a békességet. Így nagyon fontos dolog, hogy ne aggódjunk előre, ha lesz több teher, több erőt ad, ha lesz több küzdelem, több békesség lesz majd, akkor, amikor szükség lesz rá, és ezért ez a békesség erőt ad nekünk, és minden dolgunkat igyekezzünk békezni békességben, mert boldogok a békesség cselekvők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Látjuk, hogy nem volt akadálya Dánielnek az oroszlánverme Isten tervében, ez is benne van, ez is Isten dicsőségét szolgálja, mert látjuk, hogy a pogán király elrendelt, hogy mindenki tisztelje Istent. Lehet, hogy most, ami neked nehéz a munkahelyen, Isten dicsőségét fogja szolgálni. Lehet, hogy most, ami fáj a családban, Isten fel fogja használni megújuláshoz, hogy magához van közel. Nem akadály Isten kezébe, ami most fáj, ami most nehéz, ami most küzdelmes, hanem a végén meg fogod látni, hogy az Isten dicsőségét szolgálja. Ez a nehézség is, ez a próbatétel is, az ő dicsőségét szolgál minden oroszlánok verme, mert a végén az Úr neve fog felmagasztaltatni. És sajnos látjuk, hogy az ellenségnek bekerült oda az oroszlánok verme, mi ezt nem kívánjuk. Mi azt kívánjuk, hogy aki bánt bennünket, Istentől bocsánatot kapjon, ahogy Jézus imádkozott a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, de egy idő után eljön az ítélet számukra. Nem lehet vég nélkül bántani másokat, gőzöngeni, hogy mit mondott meg, mit csinált a másik, ahogy tolt ki vele. Ez nem lehet vég nélkül csinálni, de mi kérjük, hogy Uram, bocsáss meg neki, ne tulajdonítsd neki ezt a bűnt, és add, hogy ő is megtérjen, és ő is a testvérem legyen, és ő is a mennyben legyen, és együtt legyünk. Aki most sírást okoz nekem, aki most álmatlan éjszakákat okoz, aki most gyötör engem, aki most az egészségemet tönkre teszi, aki most túlhajszol engem, aki most elhordozhatatlan teher, Uram, adj neki megtérést, hogy ő is testvérként ott dicsőítsen veled együtt a mennybe, de már itt is a gyülekezetben. Tehát nagyon fontos dolog, hogy így Isten kezébe tegyük ezeket a dolgokat, legyen békességünk az Úrba, mert az igazi kegyesség az átsegít a próbákon. Látjuk, Dániel életében rendszeres volt az imádság, megtiltották, ő mindig engedelmes volt a királynak, mindig tisztelte, tiszta volt a lelkiismerete, mondta, hogy nem védkeztem ellened király, sem Isten ellen, és erre törekednünk kell a tiszta lelkiismeretre, mert akkor van áldás rajtunk, hogyha tiszta lelkiismeretünk, és ez úgy lehet, hogy minden nap megtisztítjuk a szívünket a Jézus vérében, hogy bocsánatot kérünk, ha valamit rosszul tettünk, rosszul mondtunk, és elhagyjuk, és nem ismételjük újra és újra, hanem múltra lesz, tenger mélyére vetésnek, és soha többé meg nem emlékezik róla. Tehát nagyon fontos dolog, hogy így őrizzük meg a jó lelkiismeretet, mert ha valaki ezt megveti, akkor hajótörés szenved, a hitben olvassuk a Bibliában, valakinek nem fontos a jó lelkiismeret, akkor egyszerűen tönkre megy az élete, olvassuk a Szentírásban, meghasonlik önmagával. Tehát nagyon fontos, hogy Krisztus békességet hozott, hogy megbékéljünk ő vele, megbékéljünk önmagunkkal, és így békességünk legyen egymással is. Ha valaki kerget téged, valaki bánt, rendszeresen rosszat teszed, lásd meg, hogy nem veled van a baja, hanem önmagával van baja. Magát kergeti mindenkiben, mert nincs békessége, mert nincs nyugalma, és a másikra kivetíti azt, ami belül feszültség van, hogy nincs békessége, nincs megoldás a családban, nincs megoldás a munkahelyen, és téged gyötör, és téged bánt, mert nincs békessége. Tehát nagyon fontos, ha valakinek van békessége, nem bántja a másikat, hanem azon fáradozik, hogy másikat segítse, hogy a másiknak könnyebb legyen, hogy a másik megvigasztalódjon, a másiknak gyógyulása legyen a lelkisebekből. Tehát, ha valaki bánt valakit, lássuk meg, hogy önmagával nincs rendben, Istennel nincs rendben a kapcsolata. Ha békességet talál, akkor ő is egy áldott munkatárs lesz az Úrban, ő is megtalálja a Krisztus békességét ott a keresztnél, le tudja tenni terheit, és ezért így imádkozzunk az ellenségeinkért is, hogy Uramat, hogy ők is megtérjenek, ők is átadják az életüket, és ők is áldott munkatársaink legyenek, akik most békétlenséget munkálnak, akik most feszültséget szítanak, azok is megtalálják a keresztnél a békességet, és így örök életük legyen nekik is. Így, ami rajtunk áll, legyünk minden emberrel békességben, ami a mi részünk, az, hogy a másiknak mi a felelőssége, hogy mit csinál, azért ő fog elszámolni Isten előtt. A mi részünk az, hogy bocsássunk meg, hogy törekedjünk a békességben. Mert Isten ezt mondja, hogy boldogok a békesség cselekvők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Így legyünk ebben Isten kegyelméből, mint Dániel, mert felragyog az Úr, ha nem viszálykodunk, ha nem adjuk vissza azt, amit kapunk, hanem épp az ellenkezőjét, szeretetet, jót kívánunk, és áldást kérünk az ellenségeinkre. Isten neve felmagasztalhatik abban a konfliktusban, abban a nehézségben, abban a próbatételben, ami az életünkben érhet minket bármikor. Így az oroszlának verme nem akadály Isten számára, hanem az Isten dicsőség, az Isten neve ragyog fel, Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi szívünket, gondolatainkat Krisztus Jézusban. Pár szóval imádkozzunk ezért csendesedünkkel. Köszönjük, Urunk, azt a kiváltságot, hogy eljuttattál ide, te látod, hogy mennyi akadály volt, hogy eljöhessünk a te veled való csendességbe, és otthon is mennyi akadály van, hogy az imádságra időt fordítsunk is a te igédre. Te látod, hogy mennyi módon próbál tönkretenni a sátán, összetörni bennünket. De köszönjük, hogy te nagyobb vagy az ellenségünknél. Köszönjük, hogy letehetjük terheinket is. Te csodálatosan megsegítesz. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy hadd tudjunk mindent rád bízni, és hadd tudjuk abba hagyni az aggodalmaskodást, a szomorkodást, a panaszkodást. Hadd tudjuk ezt kijönteni te előtted, és hadd tudjad megtölteni a szívünket a te dicséreteddel. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, így erősítsd meg az idős testvéreket, hogy hadd tudjanak áldott, imádkozó, győztes, harci testvérek lenni, és áld meg a fiatalokat, hogy hadd tudjanak minden dolgokat, Urunk, szeretetben, békességben véghez vinni. Segítsd, hogy mindenki a maga helyén, a maga felelősségében, a békességen tudjon munkálkodni. Urunk, imádkozunk azokért, akik most az oroszlánok vermében érzik magukat, ahogy Pál apostolnak is te adtad, hogy bezártad az oroszlánok száját, és megszabadult a fenevadtól. Adurunk, hogy itt a testvérek is megtapasztalják, hogy te be tudod zárni a hit által az oroszlánok száját, hogy lelkünknek nem tud ártani a gonosz. Kérjük Istenünk így, segítsd, Urunk, hogy minél több testvér így meg tudja tapasztalni, hogy a hit által győzünk a világ felett, hogy minden, ami tőled van, az legyőzi a világot. A te békességed, a te szereteted, a te örömöd, bocsáss meg, Urunk, a túlhajszolságot, a rohanást, amikor nincs idő megállni, és máshol keressük az örömöd, máshol keressük a te rajtad kívül az igazi békességet. Kérjük, Urunk, te adj szabadulást az ilyen külön utakból, az ilyen bálványoktól, titkos dolgoktól. Te add, hogy, Urunk, benned lenne a szívünk öröme és békessége. Ne hamis békességet keressünk, és ne hamis békességen fáradozzunk, hanem azon a békességen, amit te hoztál el ebbe a világba megváltó halálod által. Kérünk téged, Istenünk, így munkálkodj a szívekben, hogy mindenki átélhesse és munkálhassa ezt a békességet, amely minden értelmet felülhalad. Imádkozunk a betegekért, akik valamilyen fizikai akadály miatt nem tudnak itt lenni közöttünk, de lélekben ide gondolnak. Adorunk, hogy az ő betegségükben, akadályoztatásukban, erőtlenségükben megtapasztalják igédnek megtartó erejét, a te lelki áldásaidat. Hadd tudjon mindenki rendszeresen, Urunk, elcsendesedni, és a kegyességben megtapasztalni, hogy benne van a jelen és a jövendő élet ígérete. Urunk, kérünk téged, így erősítsd meg a testvéreket a rád figyelésben, hogy ne tudja a sátán elterelni őket a feltöltekezéstől, a kikapcsolódástól, a benned való örömöktől. Hadd Urunk, hogy amikor a sátán támad, amikor a sátán bűntudatot akar kelteni, ha tudják elmondani neked, Urunk, és ha tudják letenni a kezedbe, amikor rossz telefonhívások jönnek, amikor sok minden gond jön, Urunk, kérünk, ha tudja mindenki elmondani ezt te neked. Kérünk, így erősítsd meg a testvéreket, hogy békekövetek legyenek, a békesség fejedelmét tudják szolgálni, a te, aki a békesség ura vagy, hadd tudjanak ezt továbbadni mások számára, amit a világ nem kaphat meg, a te békességedet. Kérünk hadd, hogy minél többeknek így az örömhír továbbadhassuk, van bűnbocsánat, van örök élet, van reménység, kérünk így erősíts kegyelmedből mindenkit ebben a drága békességben, Jézus Krisztus szent nevében kérünk, hallgass meg kegyelmedből imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen is maradjon mindnyájukkal most, és mindörökké. Amen.